ötödik fejezetének a nyolcadik versét olvasom, tehát a Máté írása szerint való evangélium ötödik fejezetének a nyolcadik versét hallgassuk meg. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Ez Istenek igéje. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hadd kezdjem egy kérdéssel, és hadd kérjem azt, hogy ne siessük el erre a kérdésre a választ. A kérdés az így szól, szeretnénk-e látni Istent? Azért nem kell elsietni ezt a választ, mert az ember a bűneset óta menekül az Istentől. Nem bírja el alapból az ember Isten jelenlétét. Mert Isten jelenléte világosság. Isten jelenléte megmutatja, hogy ki vagyok. És ez nem kellemes. Nézzétek meg, testvérek, hogy alapból nem természetes az, hogy itt vagyunk. Alapból az a természetes, hogy az ember kerüli az Istent. Mert Isten jelenléte félelmetes. Isten szent. Isten hatalmas. Jézus itt arról beszél, hogy a tiszta szívű ember megláthatja az Istent. A tanítványnak, a Krisztus követőinek, a keresztény embernek legnagyobb vágya, hogy ez megvalósuljon. Hogy láthassa az Istent. Hogy Isten jelenlétében éljen, amire nézve teremtetett, ugye eredetileg, hogy Isten dicsőségét szemléje és visszatükrözze az ember. Mit mond Jézus ebben a boldog mondásban? Légy tiszta szívű, és láthatod az Istent. 1961. április 12-én egy Yuri Gagarin nevű szovjet űrhajós egész pontosan 108 percet töltött a világűrben, és minek utána visszatért a Földre, hát nagy ünnepi külsőségek között őt különböző helyekre hívták, hogy beszéljen a tapasztalatairól, az élményeiről, hogy milyen a világűrben. Hát ez egy hatalmas újdonság volt, ugye abban az időben. Ma már olyasmiket tervez az ember, hogy például ott lakni lehessen, stb. Stb. Mindegy. És ez a Gagarin, tehát ahogy a tapasztalatairól beszélt, többször is gúnyosan megjegyezte, hogy ugyan fent voltam a világűrbe, de nem láttam az Istent. Talán ismerős ez a mondat. És az kevésbé, hogy egy kislány az egyik ilyen előadásán, ahol ugye nagy tudományossággal adta elő a tapasztalatait, és többek között ezt a gúnyos megjegyzést is elmondta, hogy ő nem látta Istent, egy kislány jelentkezett szólásra, és ez a kislány a következőket mondta. Gagarin elvtárs, te azért nem láttad az Istent, mert nem tiszta a szíved. Pont. Mi hogy vagyunk ezzel, testvéreink? Milyen tapasztalataink vannak nekünk az Isten jelenlétével kapcsolatban? Sokszor hallom emberektől, hogy nem értem az igét. Nem feltétlenül értelmi szempontból, mert nyilván ehhez vannak könyvek, szakkönyvek, lexikonok, az ókori nyelveket is lehet tanulmányozni, sok mindent meg lehet ismerni, de hogy amikor az ember úgy ezt megfogalmazza, hogy nem értem az igét, nem értem. Én nem látom az igében, hogy Isten szava lenne. Vagy van úgy, hogy eljössz egy Isten tiszteletre, és akkor nem értesz semmit. Hát, hogy van ez? Hogy vajon mi köze ennek a szívünkhöz? Hát talán majd kiderül abból a négy kérdés feltevésből, amit most a boldog mondás kapcsán nagyon fontos feltenni, és remélhetőleg ugye meg is válaszoljuk ezeket a kérdéseket. Az első nagyon fontos kérdés, hogy tisztázzuk, hogy mit ért a Biblia, a Szentírás, ugye, a szív alatt. Gondolom, nem kell ezt most magyarázni hosszasan, hogy nem a fél kilogramm hús tömegről van szó, ugye, ami a testünkben attól kezdve, hogy megszületünk, illetve már előtte az anyamében ugye elkezd verni, dobogni, és életünk végéig kitart ez a nagyszerű szerv, ugye Isten alkotása. Ez is gondolom, hogy érthető, hogy nem erről beszél a Biblia, amikor a szívről beszél, az emberi szívről. Tehát a Biblia nem anatómiai tankönyv. De nagyon sokat beszél a Szentírás a szívről, csak az Ószövetségben 800 körüli az utalásoknak a szám, amikor valamilyen összefüggésben szó van az ember szívéről. Miért? Mert úgy beszél az ember szívéről a Biblia, hogy az életünknek a közepe, lényege. Miközben mi nagyon sokszor csak érzelmeket tulajdonítunk a szívnek, a Biblia felfogásában a szív nem csak az érzelem, hanem az értelem és az akaratnak is a központja. Tehát ott dőlnek el dolgok a szívben, döntések, akarati döntések, cselekvések. Minden onnan indul ki, ami velünk kapcsolatos. A gondolkodás, a dolgoknak a belátása, vagy egyáltalán a bölcsesség. Nagyon sok bibliai ige beszél erről. Csak néhány példát hadd említsek. Példabeszédek könyvében olvassuk, talán egy jól ismert igevers, minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert onnan indul ki az élet. Mózes kéri ezt egy imádságban, 90. Zsoltár, ugye jól ismert Zsoltár, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És Salamon, aki újdonsült király, és hát nagyon helyesen rájön arra, hogy hát nincs neki képessége arra, hogy jól vezessen, bölcsen irányítson. Ó, bárcsak mindannyiunkban ott lenne ez az indulat, testvérek, magamnak és nektek is kívánom ezt. Oda tárja Isten elé a kívánságát, miközben Isten felajánlja, hogy kérjen tőle bármit, ugye egy éjszakai látomásban, és azt mondja ez a Salamon Istennek, hogy neki bölcs szívre van szüksége. Sőt, az eredeti szöveg még mélyebb értelmű, mert a bölcs szónál ott az van, hogy halló szív, értő szív. Hogy értselek téged, Istenem. Így tulajdonképpen a bölcsesség is összefügg ezzel, hogy az Isten megértésével, az Isten dolgainak a felfogásával, a bölcsesség kezdete, hogy az Úrnak félelme egy másik ismert igen. És ezt kéri Salamon. Erre van szüksége. És jót kért. Ugye Isten megadja neki ezt a bölcsességet, ezt a látást. Nagyon megdöbbentem azon jó értelemben, hogy úgy elkezdtem végig gondolni, hogy ami szóhasználatunkban, magyar nyelvünkben, ugye hogyan használjuk a szívvel kapcsolatos szófordulatokat. És a következő dolgok jutottak eszembe, például, hogyha azt mondjuk, hogy valaki kitárja a szívét, az alatt azt értjük, hogy megmutatja a gondolatait és az érzéseit. Nem titkolja. Tehát kitárja a szívét valaki előtt. Vagy ha azt mondjuk, hogy valaki valakit a szívébe zár, az azt jelenti, hogy megkedveli, befogadja az illetőt. Vagy ha úgy szólunk, hogy teljes szívből, akkor az azt jelenti, hogy őszinte, elkötelezett az a valaki, aki teljes szívéből mond vagy tesz valamit. Ha azt mondjuk, hogy szívességet teszünk, akkor ez alatt azt értjük, hogy nem érdekből és nem számításból tesszük azt a valamit. Vagy Ha így szólunk, hogy megszívlelünk valamit, akkor figyeljük meg, ez is az értelemmel kapcsolatos, meggondoljuk, mérlegeljük. És testvérek, én nagyon megörültem annak, hogy még a nyelvünk is kifejezi ezt a bibliai gondolkodást, ugye a szép, ékes magyar nyelv, mert valóban csupa olyan megfogalmazás ez, ami értelmi dolgokkal is értelmi dolgokhoz is kapcsolódik. Tehát messze nem állja meg az a helyét, az a gondolkodás, ami ma nagyon-nagyon jellemző, hogy hát a szív az érzelem is kész, és az agyunk az, ami gondolkodik. Hát jó, tudom, hogy anatómiailag így van, nem is akarom én ezt vitatni, csak hogy ugye a Biblia szív kérdését vizsgálva, ezt nagyon-nagyon fontos tisztába tenni. Következő kérdés, na jó, de mit tanít a szívről a Biblia, hogy milyen az eredendően, alapból? Figyelem, most rossz híreket fogok mondani, mert miközben a mi elgondolásunkban a szív az egy rózsaszín, piros, ugye ilyen kis kedves jelecske, amit a fiatalok ugye előszeretettel használnak a különböző kommunikációban, emotikonok, igen, megint ez a kérdés jön be, vagy ez a téma, mert ugye nem olyan rég volt ez az ünnep, amit így nyugatról áthozunk mi is, egyébként ez pénzről szól leginkább, a Valentine, kicsit így szándékosan mondom ilyen csúfosan, nem akarom én a Bálintokat bántani, Isten mentsen, vannak nekem is jó barátaim, akik Bálint nevűek, csak ugye maga ez a hozzáállás, hogy ilyen szívecskék, meg minden rendben van, szeretjük egymást, és majd a házasságot is rendbe hozza ez a Valentine, meg stb. Mennyire csalóka ez az egész, nem? Fiatalok. De mindenki, ugye értjük? Mert a Biblia nem ilyen dolgokat tanít a szívről, az Isten szava. Mit tanít? Isten azt mondja Jeremiás könyvében, ki tudná kiismerni az ember szívét. Családabb a szív mindennél. Javíthatatlan. Jézus egy alkalommal, nem mellékesen, amikor éppen arról van szó az írástudók között, így megy a vita, hogy hát mennyire fontos kultikus szempontból, tehát Isten tiszteleti szempontból, nem higiéniailag, hogy a kezet meg kell mosni, és úgy szemrehányják Jézusnak, hogy hát a te tanítványaid nem mosnak kezet. Akkor Jézus érdekes módon elkezd a szívről beszélni. És a következő dolgot mondja, a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, és így tovább, ott egy hosszas felsorolás van. Egy nagyon pontos és fontos diagnózisa Jézusnak a szív állapotát illetően. Lehet, hogy a felszínen más van, nem? Szoktuk mondani, hogy adjuk a szépen, de alapból a szívünk ilyen. Nem tudom, hogy erre rájöttünk-e már, testvérek, mert ha már rájöttünk, akkor az már egy jó kezdés. Persze ez mindig fájdalommal jár, nem, hogyha az ember rádöbben, hogy mennyire igaza van Istennek. Hogy ugyan lehet, hogy a beszédünk, a gondolataink, indulataink ugye sokszor szépek, de mennyire meg tudnak azok változni, nem? Sokszor így hirtelen. Elszóltam magam, szoktuk meg. Miért? Hát mert a szívemből jött. A szív teljességéből szól a száj, mondja Jézus egy helyen. Tehát, testvérek, ez egy forrás probléma, az emberi bűn. Ugye, rossz a forrás, a szív, ahonnan jönnek elő a dolgok. Miközben mi emberek csak a felszínt látjuk sok esetben, a pudert, a ruházatot, ugye az van megírva, hogy miközben az ember azt látja, ami a szeme előtt van, Isten pedig a szívet vizsgálja. És van egy másik újszövetségi, nagyon fontos megfogalmazás, Jakabnál olvassuk, ugye Jakab levelében ezt a megfogalmazást, hát ez egy felszólítás, hogy ne legyetek két szívűek. Ne legyetek két szívűek. Fordítja két lelkűnek is a Szentírás. Mit jelent ez, hogy két szívűség? A bűn esetben az ember szíve megosztott lett. És a romlott szív az azt jelenti, hogy megosztott szív. Mit jelent ez a megosztottság? Azt, hogy van egyfajta vágyakozás az Isten után, alapból, tehát a legelvetemültebb emberben is, de igazából a szívünket visszatartja Istentől valami más. Tehát nem igaz, hogy nincs meg a vágy az Isten után. Hát hogy ne lenne meg? Ezt nem tudjuk kiirtani magunkból. De ott van valami más is, és ez a valami más megosztja a szívünket. Tönkreteszi az életünket is. Testvérek, az életünk legtöbb, hanem minden problémája ebből fakad, hogy az emberi szív megosztott szív. Mondok példát, hogy érthető legyen. Néprajz tudósok hívták erre fel a figyelmet, és írtak is erről a jelenségről, hogy Hollókön, gondolom ismerős ez a hely, ugye, az ilyen régi, hagyományos házak, tehát most így hirtelen nem tudom, talán több évszázados házaknak az ormán, ugye a homlokzatán, nagyon érdekes, hogy ott vannak a keresztény jelképek, hogy kereszt, ha jól tudom, katolikus vidék ez, de ugyanakkor arra is felfigyeltek ezek a néprajztudósok, hogy a kereszt mellett megfér a csillag, a hold, a nap, stb. És miközben azt gondolnánk, hogy ezek ilyen ártalmatlan jelek, ugye, hogy égi testek, nem. Egy nagyon tipikus gondolkodás, hozzáállás van emögött, hogy tudnélik kifejezik, hogy követjük mi az Istent, de biztos, ami biztos, az égi testekben is akarunk hinni. Nézzétek meg, testvérek, hogy az Ószövetségben mennyi nyomorúság, mennyi probléma származik ebből, hogy az Istent komolyan akarjuk venni, de ott vannak a bálványistenek, és jól megférnek a nép, az emberek megosztott szívében. Talán emlékszünk Illésre, nem? Aki nagyon találóan fogalmazza meg az ószövetségi csárdást, hogy meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek. Ha a Bál, akkor viszont ő. De ezt döntsétek el. Ne legyen megosztott szívetek. Mit jelent ez a mi életünkben, testvérek? Jelképesen szólva, lehet, hogy van egy százalékban megadott része az Istennek a szívünkben, aztán van ott más is, nem? Egyébként hadd mondjam azt, hogy sokszor nagyon szép dolgok vannak ott az ember életében, önmagában nem lenne bűn, amihez ragaszkodik az ember, csak hogy éppen megosztja a szívét. Mert nem teljesen az isteni. Két szívű ember, ezért mondja így Jakab apostol. És bocsánatot kérek előre, egy nagyon erős megfogalmazás lesz, de ez már elhangzott szószéken. Spurgeon, igen, nehezen mondtam ki, de csak sikerült. Ugye a nagy prédikátor fejedelem mondja, ugye erre a, igen, mielőtt kimondanám, meg elmondom, hogy mire gondol, hogy amikor az ember szeretné Istent követni, de a sok-sokféle undokságot megtartja az életében, na azt mondja ez a nagy prédikátor, hogy egy király nem utazhat szemetes kocsin. Hát hogy is képzelnénk, testvérek, hogy az Istent mi majd komolyan tudjuk venni, hogyha az életünkben annyi minden ott van, aminek nem kellene ott lennie. Na, értjük? Ez a megosztott szív. És a megosztott szív az nem épp szív. A megosztott szív nem alkalmas arra, hogy Istent komolyan vegye. És a megosztott szív nem látja meg az Istent. Nem érti az Istent. Hát de Jézus mondja, nem, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. És mi mégis ezt akarjuk sokszor, nem? Hát megyek én, vasárnap van, áldozok az Istennek, nem? De aztán van ott más, amit ugyanúgy komolyan akarok venni. Ahol a te kincsed, ott lesz a szíved is. Ugye? Jézus ismert mondása is. Nem mellékesen a hegyi beszédben hangzik ez is el. Jó lenne megkérdezni most a szívünket, testvérek, itt az Isten világosságában, hogy mi az, amit te megtűrsz az életedben, a szívedben. Egyáltalán mit engedsz te oda be? Mert a szív egy nagy gyűjtőhely, ugye? Hát sok minden oda be van engedve az életünkbe. Hadd kérdezzem meg, hogy szoktunk-e gyomlálni a szívünkben? Igen, jön a szezon, ami a kiskert, nem kiskapával kell a szívben gyomlálni, Isten ments, hanem az Isten világosságában. Tudjátok, egy reggeli csendesség, vagy éppen este, vagy akkor, amikor odahajolok a Biblia világossága fölé, az lehet egy gyomlálás. Sőt, kimondottan ajánlott, hogy egy ilyen szívbéli gyomlálás legyen. Egy áhítat, egy Isten tisztelet, egy gyomlálás kell legyen, hogy Istent oda engedjük, odaférni a szívünkhöz, hogy ő mutassa meg, hogy mi nem odavaló. Van ilyen az életünkben, testvérek? Vagy érintetlen a szívünk, már úgy, hogy jövünk, megyünk, semmi nem változik, mintha mi se történt volna. Bocsánatot kérek. Értjük? Van ilyen gyomlálás az életünkben? Nyilván nem egymásnak gyomláljuk ki, mert az nem olyan, az más. Meg én sem magamnak, hanem az Isten világosságában. Mert mi az Isten kérése az emberhez? Hogyan foglalható össze a törvény lényege, nem? Hát az Ószövetségben is ott van, meg Jézus is idézi. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből és teljes erődből. Teljes. A teljes az hány százalék? 99? 100. Tudjátok, hogy miért fontos ezt ennyire kiélezni? Mert ha 1% marad, valami másnak letaszítja az Istent a szívem trónjáról. Vagy minden az Istené a szívemben, vagy semmi. Értitek, testvérek? Ismertem egy lelkipásztort, aki hát így 80 felett is, hogy nagyon gyakran elmondta azt, hogy annak idején, amikor a feleségének elkezdett udvarolni, hát is szerelmet vallott neki, hát jól is van ez, akkor hát ez a kedves fiatal hívő lány a következő dolgot mondta neki. Tudod mit? Ne szeress te engem! Szeresd az Isten teljes szívedből, és ami marad, az nekem elég. Hát testvérek, nem ez a biblikus, persze lefagyott ott hirtelen az a vőlegény jelölt, de utána kezdett gondolkodni azon, hogy hát tud valamit ez a lány, és annál inkább kívánatos maradt neki. Mert megértette az igét, ugye, hogy teljesen az Istené legyen a szívem, és utána jöhet minden más, testvérek, jöhet a szerelem, jöhet a kapcsolataim helyes megélése, minden egyáltalán a helyére fog kerülni, ha az Istené teljesen a szívem. Itt sokszor olyan ellentmondás van az emberi fejekben, hát hogy van, hát szerzetes kell legyek, vagy apáca, ó, de mennyiszer megkaptam én református lelkészként, hogy ezt vágták hozzám, tiszteletes úr, nem vagyunk mi apácák, hát mit akar maga, hogy teljesen az Istené legyen a szívünk? Hát testvérek, akkor igazán épp a szíved, ha 100%-ig az Istené, és akkor fogod megtapasztani, hogy milyen drága dolog a szeretteid felé a viszonyulás. És még arról is szó van a Bibliában, hogy még az ellenségeid felé is, nem? Oda is elhangzik a szeretet parancs, ugye? De először az Istené. Minden. Értitek? Ne féljünk mi ettől, testvérek. Ne irtózzunk attól, hogy jaj, hát micsoda dolog az, hogy az Istené lesz teljesen a szívem, hogyha megvalósul ez a parancs, hogy szeresd az Urat, a te Istened a teljes szívedből. Na de hogyan lehet tiszta a szívünk, nem? Mert Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek. Ez a harmadik kérdés. Hát az Édenben az ember ugye úgy nézett ki, ez nagyon jól leírja a Szentírás, hogy mezítelenek voltak, de nem szégyelték. És az a mezítelenség, hát sokszor ugye kuncognak ezen az emberek, akik nem értik, hogy miről van szó, hogy hát igen, a fizikai mezítelenség. Hát itt többről van szó. Itt arról van szó, hogy az első ember, ugye teremtettsége folytán tiszta volt, átlátszó volt, nem volt rejtegetni való, nem volt hátsó gondolat, nem volt rejtett titok, nem voltak hazugságok, nem voltak dugi pénzek, amit a ruha alá szoktunk tenni, ugye, hogy ne találja meg az asszony, vagy a férj, vagy értjük. Nem volt semmi, amit rejtegetni kell. Tiszta szív volt. És mi volt ezen a tiszta szíve? Ott volt az Isten jelenlétében az ember. De aztán, ha bejött a bűn az ember életébe, mert bejött, ugye mi történt? Elkezdtek öltözködni, már úgy ez elején nagyon gyatrán, aztán meg az Istent is kerülték, nem? Féltek az Istentől. Mert már bejött az életbe az, hogy rejtegetni kell dolgokat. Na ezért kerüli az Istent az ember. Na és akkor rátérjek a lényegre, hogy az Isten egyszer csak azt mondja, hogy na akkor én tudok segíteni az emberen. És az Ószövetségben vannak olyan utalások, nem is egyszer hangzik el, hogy az Isten megoldást tud erre a megosztott szívre. Azt mondja, hogy újat adok neki. Ott van Izrael, ugye a testi választott nép, és képtelen Istennek engedelmeskedni, képtelen a törvényt megtartani, nem? Hát nem erről szól az Ószövetség. Ott van a világos parancs, és képtelen a nép engedelmeskedni. És azt mondja az Isten, hogy hát adok nekik majd új szívet. Kiveszem a kőszívet, és hússzívet teszek helyébe, és az én törvényemet az ő szívüknek a hústáblájára írom, az ő belsejükbe. Ezért kiállnél, olvassuk ezeket a gondolatokat. Vagyis az Isten szívcserét hajt végre. Hát Dávid is talán érthette valamennyire ezt, amikor ugye az 51. Zsoltárban így olvastuk, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! Mert annyira látom, hogy ami most jelenleg bennem van, az minden csak nem tiszta. Gondoljunk a sok undokságra, amit ez az ember elkövetett. Mit tesz az Isten? Nem javítja a szívet, mert ugye Jeremiásnál azt hallottuk, hogy javíthatatlan. Meg fogok változni, nem? Hátszor mondja ezt az ember. Mint ahogy Zambó Jimmy énekelte, nem? Hogy egyszer megjavulok én. Hát igen. Az Isten kicseréli a szívet. Nem javítja, kicseréli. És tudjátok, olyan csodálatos az, amikor az ember átéli ezt a szívcserét, ezt a szívműtétet, ugye, hogy Jézus bejön az életébe, mert Jézusról beszél ott Ezékiel is. Ugye, amikor arról beszél, hogy új szívet adok nekik, belsejükbe írom a törvényemet, az én törvényemet. És olyan csodálatos, amikor az embernek megjön ez a látása. Tudjátok, ezt hány ember mondja el, és milyen áldott dolog ezt hallani, amikor ugye elmondja valaki, hogy annyit hallottam én az igét, de nem értettem semmit belőle. Aztán egyszer csak megnyílik a szeme. A lelki szeme, ugye a lelki látása, a szívlátása. És összeállnak a dolgok. És ez nem tudományos ismeret kérdése, hogy megnézte a lexikonokban, meg itt-ott, hanem bejött Jézus az életébe annak, akinek ez megtörtént az életébe, és elkezdi látni a dolgokat. És rácsodálkozik, hogy másképp látom önmagam, másképp látom az embereket, a kapcsolataimat. Hát testvérek, ez a hit, nem? Mindig nagy dolgokat mondunk, hit így, meg hit úgy. Ez a hit, hogy az Isten megadja ezt a szívbéli látást, ezt az új szívet, ezt az újjáteremtett szívet, amivel elkezdem végre látni úgy magam, ahogy valóban vagyok, és az Isten dolgait. Megvan neked ez a látásod, testvérem? Elmentél a világ mindenség optikusához, ugye Istenhez, aki szívcserét, meg kardiológus is mondhatnánk, ugye, ha már ilyen szavakat használunk, hogy ki cserélje a szíved. Tudjátok, azt mondták a régiek, hogy a látásjavító kegyelem, amely javítja a mi látásunkat, ugye, hogy lássuk az Isten dolgait. hát mennyire fontos, hogy ez a látás meglegyen, ugye elkezdjem látni az Istent és az ő dolgait. Megtörtént-e már ez a szívcsere az életedben, testvérem? Mit jelent Istent látni? Meg van írva, hogy Istent soha senki nem látta. Ember. Miért nem? Mert a bűneset óta az Isten jelenléte az ő dicsőségében, az ő félelmetes voltában, az ő nagyságában az ember számára elviselhetetlen, testvérek. Nem bírnánk ki. Tehát ha az Isten megjelenne az ő hatalmas dicsőségében, azt ember nem bírná ki. Belehalnánk azonnal, testvérek. Ez így szó szerint értendő, ahogy halljuk. Erről tanít a Biblia. Mert a bűnös ember nem bírja ki az Isten látványát. Ugye Pál is azt mondja, egy korabeli képet használva, hogy akkor ilyen fémlapok voltak így csiszolva, és az nem volt olyan, mint a mai tükör, annyira világos, azt mondja, hogy tükör által homályosan látunk. Vagyis meglátunk dolgokat az Istenből, de magát, Isten teljességét nem tudjuk meglátni, nem tudjuk felfe. Van kijelentett ige, sok mindent megértünk belőled, az Isten nagyságát még nem tudjuk fel se fogni, meg se látni, de tudjátok mi van? Hogy az Isten nagysága egy technikai szóval élve, a villamosságban használatos ez a kifejezés, hogy letranszformálódott Jézusban. Hogy mi meglássuk az Istent, mert mit mond Jézus? Aki engem látott, látta az Atyát. Tudjátok, ez a sok-sok én vagyok kezdetű mondat, amit most János evangéliumában olvashatunk, ugye a bibliaolvasó kalauz szerint, ez mind arra utal, hogy én vagyok, a vagyok az Isten, ugye a vagyok, aki vagyok. Az Ószövetségben így mutatkozott be. Hát ezek után nem csoda, hogy keresztre feszítették, mert Isten káromlásnak vélték, ugye, a jó zsidó emberek, a vallásos emberek. Nézz Jézusra, és látod az Istent. Azt az Istent, akit most kell láss, hogy majd eljuss, ugye, arra, amiről a Jelenések könyve így beszél, hogy a mennyei létben, hogy szolgái imádják és látják az ő arcát, mert akkor már ki fogod bírni. Mert még ebben a földi létben a Jézus lénye az megtisztít téged minden bűntől és nyomorúságtól. Ugye életed végéig tart ez a tisztulás a Jézus lény által. Tehát nézz Jézusra, és őt látod most Istenként, és aztán egyszer majd színről színre. Adja meg az Isten, hogy ez megvalósuljon. Könyörüljön rajtunk az Úr, testvérek, hogy kezdjünk el látni, és ne maradjunk vakok, csak azért, mert azt hiszük, hogy látunk, de közben vakok vagyunk. Amen.